ezekben az országokban is volt nagyon jelentős szélső jobboldali fasiszta mozgalom Franciaországtól Angliáig, és ez volt az ajánlat, hogy legyen egy népfront ezzel szemben. Ez az áprilisi front ehhez a gondolathoz nyúlik vissza, és azt mondja, hogy egy zászló, tehát nincs külön párt induló a Tisza zászlaján kívül, tehát minden ellenzéki kis párt lemond, méghozzá itt egy olyan kötelezvényt mond, hogy lényegében azt mondja, hogy le kell, hogy mondjanak konszolidált módon közjegyző előtt az önálló indulásról, és mindegyik ellenzéki párt, ha a saját emberét javasolná is, merre mindjárt visszatérek, de a Tisza listáján indulna el, egyetlen lista lenne a, most az én zsargonomban így fogalmaznék, ugye van az alapos gyanúval illetett Fidesz bűnlistája, hiszen ők ugye, akik itt összejátszottak nagyon sok ügyben, tehát lenne egy Fidesz lista, és vele szemben van egy áprilisi front lista, ami a Tisza lista. Ennek a változatnak az az egyik jellegzetessége, hogy annak ellenére, hogy minden ellenzéki párt hajlandó lenne lemondani az önálló indulásról, és Tisza listát támogatna, azért azokat a jelöltjeit, akiket vélhetően a szimpátia az előző időszakban végzett munka alapján az ő potenciális szavazóik támogatnának, azok elindulnának egy előválasztáson néhány kiválasztott kerületben a Tisza szigetek vagy a Tisza jelöltjeivel szemben vagy mellett, és amennyiben ezen az előválasztáson nem a Tisza jelölt, hanem az ő korábbi győztes és a mandátumot megszerzett jelöltjük, tehát egy inkumbens jelölt lenne, akit így a Tisza listára belépve az egyéni választókerületben mindenki támogat, akkor ezzel a baloldalinak mondott szavazók is támogatnák a Tiszát, a Tisza listáját, támogatnák, és ezzel létrejönne egy előre célzott összellenzéki front, egységfront a Fidesz-szel szemben, aminek három előnye van. Az egyik előnye nyilván az, hogy az egyéni kerületekben egy az egybe találkozik a két jelölt, tehát a fideszes és a tiszás jelölt. És tiszás...
Tehát egy kétpólusú döntés előállítja a választópolgárokat.
Így van.
Tehát nem többpólusú előtt.
Leegyszerűsíti az életüket. Igen. Ugyanakkor azzal, hogy beemeli a korábbi, elsősorban baloldali szavazók rokon szembe alapján a korábbi időszakban már megválasztott, vagy tevékenységüket elismerő jelölteket is tiszásként, ezzel magával ragadja azokat a feltételezett választói tömegeket is, akik, ha nem látnák a sajátjuknak gondolt jelöltet ezen a választáson, esetleg távol maradnának, és az ő távol maradásuk miatt kerülhetne újra a Fidesz fölénybe. Ennek a mandátum becslése, ennek a változatnak ugye voltak éppen egy elsöprő, mondjuk úgy, hogy igenlést érdemelne az ellenzéki szavazók részéről, hiszen ennek nyomán nagy valószínűséggel az ellenzék, tehát a Tisza és a Tiszán túli ellenzék ebben a fajta egyetlen listán, egyetlen zászló alatti együttműködéssel és kooperációval megszerezné várhatóan a mandátumok kétharmadát, és ezzel a Fidesz lényegében elvesztené a kormányzó képességét, a kormány megszerzésének az alkú képességét, és elindulhatna valóban ennek a kialakult rendszernek az átalakítása, egy rendszerváltó kormányzás is.
Tehát a parlamenti összetétel szempontjából ez volna a legkívánatosabb megoldás, a racionalitást figyelembe véve, hogy egy kétpólusú szavazási rendszert kell létrehozni, amelyben az egyik oldalon áll a Fidesz, másik oldalon pedig a valamilyen előzetes együttműködés alapján létrejött Tisza zászló alatt, de együttműködés az ellenzéki pártokkal.
Itt lényegében azt hiszem, hogy amiről itt beszélünk, ez egy picit most talán korai, de a gondolkodás elindítása szempontjából egy időbeni szabás mintának a közreadása, és ugye most az a kérdés, hogy valóban megvarják-e közösen ezek az ellenzéki pártok, illetőleg a Tisza, hogy magukra vegyék ezt a ruhát. Azért ennek van néhány előzetes lépése. Az első és legfontosabb, és ezt már említettem, hogy a korpa helyett, amit a kismalacok közé szór a Fidesz, a közös vájút találják meg a Tiszán túli kisebb ellenzéki pártok, mert ennek a változatnak is talán az első és legfontosabb lépése az együttműködési készség és az egyéni, úgy mondanám, párt gazdagodásról történő lemondás. Ugyan itt van ebben a mondjuk szimulációban egy olyan kecsegtető javaslat is Iker Károly által leírva, hogy annak révén, hogy az Egyesült Baloldal, aki a Tiszában beolvadva indítja el azokat a jelöltjeit, akik népszerűségük miatt akár egy esetleges Tisza jelölttel szemben egyéni mandátum szerzésre is alkalmasak lehetnének, ezért kaphatnának az esetleg megnyert, a Tisza zászló alatt megnyert, későbbi párt, mondjuk úgy, hogy anyagi forrásokból valamilyen arányban részesedést. Na most ez a javaslat, ha akarom, akkor már is idejét múltá vált annak nyomán, hogy ugye Magyar Péter meg akarja szüntetni az állami költségvetésből a pártok számára kiosztani vélt, vagy kiosztani akart összegeket, de ez a Iker Károly által megfogalmazott javaslat azért annyiban realista és nem csupán a csapdában bízik, hogy azt gondolja, hogy azért van, tud lenni az a pénz, amitől korpás tud lenni néhány kisebb pártnak a haja. És ez is egy fontos mozzanata ennek, de azt hiszem, két dologra még egyszer visszatérnék, az idő előtti és az időbeniségére. Idő előtti, mert ugye valószínűleg ez a fajta front és együttműködés és kooperációs kérdés nagy valószínűséggel az év vége felé lesz igazán fontos, mert azért látjuk, hogy a Fidesz napról napra gyengül, és napról napra lesz ennek a politikai győzelem esélyének a lehetősége, és ez azért meggyőzi az egyes pártokat arról, hogy nem kell arra gondolniuk, hogy ők bezzeg ki tudják várni, hogyha véletlenül a Tiszát összeomlasztaná a Fidesz, akkor ők majd befutnak. A másik pedig az, hogy ahhoz, hogy ez a gondolat egyáltalában megfogalmazódjon, ahhoz egyszerűen rá kell irányítani a figyelmet arra, hogy nem a közvéleménykutatásokat kell nézni, hanem a választási szabályoknak a logikáját, márpedig az egyéni választókerületeknek a megnyerésére, és ezzel a győztes kompenzációval szerezhető prémium mandátumoknak a mérlegelésére indít. Tehát tulajdonképpen a törvény tisztelő állampolgárokat és pártokat abba az irányba vissza, hogy olvassák el a választási törvényt, és ne csak a közvéleménykutatásokból leszűrhető, köldök néző becsléseket.
Kedves Csillag István, nagyon köszönöm, hogy eljöttél a Civil Rádióba, és ott a politikai és közéleti tapasztalataidat megosztottad velünk, és fölhívtad a figyelmet arra, hogy az elkövetkező fél év a gondolkodás fél éve, és ez nem csak a választópolgárokra vonatkozik, hanem a politikusokra is.
Így van.
Mai műsorunk második vendége az áprilisi front témakörében, amely a Népszava Szép Szó mellékletében megjelenő cikkre vonatkozik, Magyar György ügyvéd.
Mai vendégünk Magyar György ügyvéd, akit nem kell bemutatni, mert országvilág ismeri. Igen, gyakran nyilvánít véleményt jogi és többek között választási ügyekben. Ügyvédi tevékenysége mellett a 2022-es választáson ő volt az előválasztást irányító választás civil választási bizottságnak az elnöke. Tisztelettel köszöntelek!
Én is köszönöm a lehetőséget, mind a ketten civilek vagyunk.
Áprilisi Front címen megjelent egy álnéven, egy Iker Károly álnéven egy tanulmány vagy dolgozat, amelyet a szerző azért készített, hogy gondolkodásra késztesse a választópolgárokat és a politikusokat a 2026-os választásra. Kedves Magyar György, mennyiben időszerű egy ilyen kérdésnek a taglalása, hogy a mandátumok leosztásáról elgondolkodjuk?
Álláspontom szerint időszerű, mert nagyon közel vannak a választások ebből a szempontból. Kampány szempontból még nincsenek annyira közel, és úgy látom, hogy a szereplők sem készültek fel teljes körűen. De pont az elmélkedés, pont a brainstorming, pont a gondolkodás álláspontom szerint ideje korán való.
Három alternatívát jelenít meg Iker Károly, mégpedig a Gemini mesterséges intelligencia közreműködésével. A három alternatíva a következő: az ellenzék minden pártja külön-külön indul, a második alternatíva, hogy az ellenzék bizonyos megegyezésekre jut a Tisza párttal az együttműködésben, a harmadik pedig, hogy valami fajta közös szervezet kialakításában törekednek az együttműködésre. Meghallgathatjuk a véleményedet a különböző választási szervezeti megoldásokról?
Boldogan állok rendelkezésre, de lehet, hogy egy negyedik vagy egy összfér megoldást kell majd esetleg felvázolni.
Azt is szívesen hallgatjuk.
Kérdezz egyesével is, akkor menjünk rajta még.
Mi lesz akkor a választásnak a mandátum megoszlása, ha a Fidesz-KDNP ugye közös listán indul, neki van egy szélsőjobboldali támogatója, aki egyelőre önálló, ez a Mi Hazánk mozgalom, és az ellenzéki pártok ugye két részre oszlanak, van a Tisza, és vannak az úgynevezett óellenzéki pártok. Ha most egybefogva a Tiszát és az óellenzéki pártokat mindenki külön-külön indul, akkor milyen esély van a győzelemre?
Rövid a válaszom, nyer a Fidesz. Avval viszont teljes mértékben egyetértek. Az óellenzék kifejezést nem szeretem, gusztustalan és lealacsonyító. Nagyon sokat dolgoztak az ellenzékiek az elmúlt időszakban. Az egy másik kérdés, hogy milyen eredménnyel. Zoli, mondhatok neked egy sporthasonlatot?
Igen, igen.
Hát elindult mondjuk 12 csapat a Magyar Labdarúgó Bajnokság első osztályában, és valaki eléri a 11. vagy a 10. helyet, nem nyeri meg a bajnokságot. Ettől még hordoz értékeket. Hát nem kell őket lenevelni és elutálni azért, mert nem nyertek. Erősebb volt a másik csapat, ugye? Következésképpen én azt gondolom, hogy nem óellenzéknek kell őket hívnunk, hanem NER-en kívülieknek, és a NER-en kívülieknek a kettéosztása most sajnos kényszerpálya, mert a Tisza megerősödött, aminek örülni kell valamilyen szinten, de ettől még létezik ez a második csoportosulás, nevezzük ezt egy harmadik blokknak, aminek a külön indulása az én szerény megítélésem szerint rendkívül módon ellenjavalt, mert te tudod a legjobban, és már a civil rádió hallgatói is egészen biztosan tudják, hogy létezik egy választójogi rendszer. A jelenlegihez kell igazodnunk, a jövőben itt még nem látjuk, de a jelenlegi választójogi rendszer arra determinálja az ellenzéket, hogy egyetlen egy ellenzéki jelölt induljon el egyéni körzetekben a Fidesz jelöltjével szemben, a győzelem esélyével. Ha nincs meg ez az egyetlen egy jelölt, hanem több van, aprózódhatnak a szavazatok, szétszóródhatnak az egyéni szavazatok, és nyeri a Fidesz. Azt meg szintén mindenki tudja már, hogy a választások jó részt vidéken, és az egyéniben dőlnek el. Tehát én ezt a megoldást ellenzem.
A szerző szerint az a leghatásosabb módszer, hogy Tisza zászló alatt, de a Tisza ad lehetőséget a saját országos listáján, illetőleg egyéni választókerületben az ellenzék egyéni jelöltjeinek az indulására. Ez tehát a leghatékonyabb módszer volna?
Ez már egy jobb megoldás, mint amit előbb taglaltunk. Igen. Ennek csak egy nagy hibája van, a Tisza erre nem hajlandó. Házasságot is két félnek kell kötnie, az egyik hiába akar házasságra lépni a másikkal, ha másik nem szeretne. Hát addig, ameddig a Tisza köti magát ahhoz az alapfilozófiájához, hogy senkivel se együttműködök, mert én egyedül vagyok, olyan erős, és olyan néppárt vagyok, hogy mindenkit legyőzök, ellenzéket legyalulom, a Fidesz pedig legyőzöm, addig kérem szépen hiába vágyakozik a szerző arra, hogy befogadja a külsőket, hogy így mondjam, Tiszán kívülieket, igaz? És a Tiszán kívülieknek odaadja a mezét, vegyétek fel a Tiszameszt, és játszatok az én csapatomban. Nem szeretné. Ő ezt kijelentette jelenállás szerint, Zoli, jelenállás szerint, mert változhat karácsonyra. Nem Karácsony Gergelyre, hanem karácsonyi időszakra. Valószínűsítem, hogy változik, de addig is ő köti magát ehhez, és valahol igaza van, mert a választó csalódott bizony szempontból az régi ellenzékben, és nem látja az eredményességet, az a hype, amit Magyar Péter maga körül kialakított, a protest szavazatokat összeszedi, és aki változást akar, ellenzéki oldalon ebből elég sokat látunk, ugye, az a Tiszát fogja favorizálni. Teljesen mindegy, Zoli, hogy ki indul el a neve alatt. Szerintem teljesen mindegy. Mosógépek is indulhatnak, villanyoszlopok is indulhatnak, nem lesznek ismertek, hiába nevezi ő kiválasztásnak, előválasztásnak, akiket meg fog jelölni, a választóknak egy igen nagy hányada, Magyar Remény Péter reményében egyértelműen be fogja húzni a Tiszás jelöltet, egyénire is, és listásra is.
Van egy olyan lehetőség, vagy alternatíva is, hogy nincs egyeztetés a Tisza és az ellenzéki pártok között, azonban az egyéni választókerületekben visszalépnek saját elhatározásból az ellenzéknek az egyéni jelöltjei.
Ne csinálják ezt, Zolikám, mert akkor elveszítik a lista lehetőségeiket. Ezt te tudod a legjobban, ugye? Hát 71 helyen elindulunk. Mondjuk nevezzük demokratikus koalíciónak vagy kutyapártnak, jó az egyszerűség kedvéért.
Igen.
71 helyen fölállítjuk a jelöltünket. 71 jelöltünk így is, annak a jelölő szerzetnek, igaz?
Igen.
De ha visszalép, akkor már nincs lista. Mert a választás percében fönn kell állnia az álló jelöltnek. Nem lehet alvó vagy visszalépett jelöltekkel kalkulálni.
Ez is egy új szabály a választási törvényben. Ez egy új szabály, eddig nem volt ilyen.
Sajnos él, Zoltán, ez sajnos él, és ki vagyunk annak téve, hogy még hasonló, jópofa, szorító intézkedések születhetnek, amivel ellehetetlenítetik azt a hatalmas lehetőséget, amit a Tisza párt most az ellenzéki oldalon hordoz magában, És ezzel van összefüggésben az én úgynevezett összfér megoldási javaslatom.
Igen,
ez a negyedik hallgatjuk. Alternatíva, hogyha mondhatom is, még a műsoridő megengedi.
Igen, belefér.
Én gondolom, hogy Iker Károly gondolatait nagyjából értékeltük, ugye? És örülni kell, hogy valaki fölveti ezeket a dilemmákat, és gondolkozhatunk rajta. Tehát még egyszer azt mondom, hogy jó, ha brainstormingolunk. Én arra gondolok, és nem csak én, hanem a civil társadalmi háttereim, beszélgető partnereim mind-mind azt mondják, hogy nem ördögtől való az az elképzelés, hogy működtessünk szükség esetén, Zoli, most mondom a lényeges szót, szükség esetén egy harmadik blokkot, ezt mi elneveztük CDU-nak, nem a németeket akarjuk utánozni, hanem ez egy bevett minősítése a betűszónak, Centrál Demokratikus Unió néven egy harmadik blokkba kéne összegyűjteni egy választási pártba mindazokat, akik ellenzéki gondolkodásúak, de nem férnek be a Tiszába, mert a Tisza nem fogadja be őket, de mégis hordoznak értékeket, nevezhetjük őket régieknek, nevezhetjük őket civileknek, nevezhetjük őket bárhonnan érkezőknek, lehetnek Tiszából kiábrándultak, DK-ból kiábrándultak, vagy hívek, ugye, akik nem férnek be ebbe a csapatba, és harmadik osztályként három osztatú választási programban elő lehet állni egy ilyen CDU-nak, amit azért tartanánk mi fontosnak és megoldásnak, hogy ne veszítsünk el értékeket. Nem vagyunk olyan gazdagok az ellenzéki oldalon, Zoltán, hogy kidobáljunk értékeket az ablakon, ezeket ez a választási párt felfoghatná, és most mondom a lényeget, nem Magyar Péter ellen, Magyar Péter mellett. Ő a Tisza, de mi lennénk a Körös, és a Körös belefolyik a Tiszába. Segédcsapatot akarok állítani, segédcsapatot akarok felmutatni, arra a nem várt esetre, ha a Fidesz kikészíti Magyar Pétert, vagy a környezetet ellehetetleníti, vagy olyan újabb jogszabályokat alkot, ami által fel kell lépnie ennek az úgynevezett harmadik oldalnak. Én ezt elméletjogilag, Zoltán, én valónak látom, gyakorlatilag problémákat érzek, legfőbb probléma az, hogy nem biztos, hogy ezt a maradék csoportot mi egy választási pártba be tudjuk terelni. Mert a demokratikus koalíció, a kutyapárt, az ilyen-olyan amolyan maradványok nem biztos, hogy szeretik egymást, és bizony, ha nem lépnek túl az eddigi előéletükön és az eddigi előítéleteiken, ha a politikai kultúra eljut arra a szintre, hogy fontosabb a választási jó eredmény, és fontosabb a Tisza párt megtámogatása, de nem azzal, hogy otthon maradunk, és nem azzal, hogy szembeindulunk, hanem egy blokkban vagyunk, és kisegítjük, mert ha Péteréknek nem jut el az 50%, akkor ezt a csoportosulás álláspontom szerint ki tudja egészíteni, ahogy a Fidesz szavazati erejét esetleg kiegészítheti majd a Mi Hazánk. Én úgy látom, hogy tartalékcsapatként, segédcsapatként ez a CDU a Tisza párt mellett még hasznot hozhat. De csak akkor, Zoltán, ha tovább szemtelenkedik a Fidesz, és ellehetetleníti a Tisza környezetet, és vagy Magyar Pétert, vagy a választóikat nehéz helyzet elé állítja. Nem szabad engednünk polgárháborús szituációt, nem szabad engednünk, hogyha ez bekövetkezik, akkor az emberek kaszát egyenesítsenek. Erre adom én ezt a választójogi alternatívát. Létezzék ez a középcentrál erő, és ideológia függetlenül választási pártként állítson 106 jelöltet, és hogy szavazzanak az ellenzékiek ide is, nem lerontva a Tisza esélyeit.
Kedves Magyar György, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk a Civil Rádióba, és a három a Népszavában megjelent mandátum megoszlási alternatíva mellett egy negyediket is megismertetett a közvéleménnyel.
Ezt teszteljük, fogjuk tesztelni, ez ma még elméletileg látszik csak helyénvalónak. Fölállni és föllépni nem szabad most, csak akkor, hogyha a helyzet adja. Arra még van idő, Zoltán. Avval kezdtük a beszélgetést, hogy messze van a választás, vagy,
így.
Vagy közel van a választás. 9 hónap alatt, én azt gondolom, szeptemberben a Fidesznek megvan az a talentuma, és az a hogy mondjam, csak elképzelése, hogy még szigorít, és ha szigorít, akkor nekünk föl kell lépni. Megvannak a játékosaink, tartalékban vagyunk, kispadon ülünk, és akkor megyünk föl a pályára, ha felhívnak bennünket.
Köszönöm szépen! Kedves hallgatóink, örülök, hogy ezen a hétfőn is minket választottak, hallassanak minket jövő hétfőn is az interneten, Civil Rádió Olvasókör. Viszont hallásra!
Az Olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő héten, hétfőn, 20 órakor is. Szerkesztő műsorvezető, Tóth Zoltán.